Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Bár vannak ígéretes eredmények a repülőiparban, a hidrogénhajtás elterjedéséhez még hosszú kutatásfejlesztésre lesz szükség, mondta Vanek Bálint, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet igazgatóhelyettese. Szabó Gergő interjúja.
Hidrogén üzemanyagot többféle módon lehet felhasználni járművekben. Egyrészt a tárolás is lehet nagy nyomáson, gázhalmazállapotban, illetve lehet folyékony halmazállapotban, ami ugye nagyon nagy nyomás és mellette nagyon alacsony hőmérsékletet jelent, és utána el lehet égetni a hidrogént belső égési motorban, akár gázturbinában, illetve üzemanyagcellában is lehet hasznosítani, ami gyakorlatilag közvetlenül hidrogénből villamos áramot állít elő. Különböző technológiáknak vannak előnyei, hátrányai. Stakiban mi olyan technológiával foglalkozunk, hogy hogyan lehet például egy drónt vagy egy autonóm földi járművet hidrogén üzemanyag cellával, illetve ehhez kapcsolódóan gáz halmazállapotú, kb. 350 báros nyomáson tárolt hidrogénnel meghajtani. Az első és legfontosabb nagy előnye ezeknek a hidrogén meghajtásoknak a keletkező égéstermék, az gyakorlatilag vízgőz, tehát nem keletkezik széndioxid, ami üvegházhatást és mindenféle egyéb problémákat okozhat. Illetve, ami szintén nagyon fontos, hogyha mondjuk egy drónos példát veszünk, ha mondjuk hagyományos akkumulátorral egy drón 30 percig tud elrepülni, akkor ugyanezt a hajtáslánc tömeget, ha lecseréljük akkumulátorról hidrogén üzemanyagra, akkor kb. 90 percig is el tud repülni, tehát nagyjából háromszor olyan hosszú ideig tud levegőben maradni egy hasonló célokat szolgáló, csak nem akkumulátorról, hanem hidrogénnel meghajtott drón, és ez nyilván igaz egy földi járműre is, mondjuk, hogyha van egy akkumulátoros járművünk, ami mindenféle inspekciókat végez, akkor háromszor olyan hosszú ideig tud ez mocorogni a hidrogénhajtással.
És hogyha a környezetvédelmi szempontokat nézzük, akkor talán mennyit nyerhetünk hosszú távon, hogyha idővel sikerül többségében áttérni a hidrogén meghajtású, akár légi járművekre?
Ugye ez egy nagyon, nagyon bonyolult és nagyon komplex kérdés, tehát hogy a hidrogén ökoszisztéma az úgy épülget. Ha azt mondjuk, hogy nem tudom én, egy szénerőmű által termelt villamos energiával akarunk vizet bontani, akkor az nem lesz annyira nagyon környezetbarát. Ha viszont megújuló energiákkal, akár víz, akár szélenergiával bontunk vizet, és úgy keletkezik a hidrogén, akkor az egy sokkal jobb módszer. Nyilván víz az elég nagy mennyiségben rendelkezésre áll a Földön, tehát hogy nincsenek olyan problémák vele, mint a fosszilis energiával. Azonban, ami még szintén egy nagyon nagy beruházási igény, hogyha most nem a kisméretű drónokról és egyebekről beszélünk, hanem inkább a nagyobb járművekről, akár autókról, akár repülőgépekről, akkor ki kell építeni egy olyan infrastruktúrát, ami mondjuk, hogy egy repülőteret veszünk, akkor oda kell telepíteni egy erőművet, és kell telepíteni egy vízbontó egységet, ami ott helyben elő tudja állítani a hidrogént. Ez azért eléggé meg tudja növelni mondjuk a beruházáshoz kapcsolódó ökológiai lábnyomot.
Mennyi idő és mennyi munka és mi kell még ahhoz, hogy tényleg szélesebb körben elterjedjen ez a technológia, akár hogyha a drónokról beszélünk, vagy akár szélesebb körben tényleg mondjuk a légi közlekedésről?
A légi közlekedésben az Airbusnak volt egy vállalása egy pár évvel ezelőtt, bemutattak három különböző koncepció repülőgépet, és azt mondták, hogy 2035-re ezek közül a koncepciók közül az egyik az sorozatgyártásra érett lesz, és az volt a tervük, hogy 2035-től ők el tudjanak adni hidrogén meghajtású repülőgépet. Ezt a elmúlt 5 évben ezt egy kicsit revidiálták, ezt a tervet, és azt mondták, hogy hát valószínűleg nem 2035, hanem inkább 2045-2050, amire meg fog érni mondjuk az Európai Uniónak a piaca erre. Ezzel párhuzamosan az Európai Unióban a döntéshozók azon dolgoznak, hogy hogyan lehet a kerozinnak és a hidrogénnak az adótartalmát úgy változtatni, hogy addigra, tudom én, a 2040-es évekre a hidrogén az egy valós alternatíva legyen, nem csak műszakilag, hanem gazdaságilag is. Ez nyilván részben annak köszönhető, hogyha megnövelik a kerozinnak az adótartalmát, de mellette nyilván a hidrogénes hajtásra is lehet adókedvezményeket adni. Csak hogy a Staki példájából induljunk ki, nekünk van egy hidrogén meghajtású drónunk, aminek az első tesztrepüléseit mi még úgy végeztük, hogy Németországban a Linde megtöltött nekünk egy hidrogénpalackot, és azt a hidrogénpalackot szállították el ide hozzánk Magyarországra, és azzal tudtunk mi egy fél óra vagy 3-4 órás repülést elvégezni. Ehhez képest, hogy kvázi gyakorlatilag mi magunk azt, aki kiépítette egy ilyen apró hidrogéntöltő infrastruktúrát, és most már meg tudjuk azt csinálni, hogy ahogy mondjam, a boltban kapható hidrogénnel töltsük a repülőgép üzemanyag tartáját, de hát ez nyilván ez nem skálázható, tehát nem várható el mindenkitől, hogy otthon hidrogéntöltőállomást szerezzen be, tehát hogy ebben mondjam, a kutatóintézetek most ilyen pionírként haladnak előre, de sok komoly akadály van még a széleskörű elterjedésig.
Röviden, mik ezek az akadályok? Mivel küzdenek tényleg a szakemberek?
Egyrészt ugye ezek a, mondjuk egy hidrogén üzemanyag cella, az nem annyira nagyon kiforrott, tehát többek között, ha mondjuk nem használjuk az üzemanyag cellát néhány hétig, akkor például regenerálni kell az üzemanyag cellát, hogy utána újra jól nagy hatásfokkal tudjon működni. Úgy hívjuk, hogy át kell mosni. Ez például egy olyan dolog, hogyha én egy drónos szolgáltató vagyok, akkor én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy kimegyek a terepre, és akkor ne tudjak azonnal felszállni, hanem még mosogatni kelljen az üzemanyag cellát, de ugyanígy mondjuk a töltési oldal az, hogy például egy reduktort, tehát egy szelepet behúzzunk magába a palackba, ahhoz például olyan speciális bronzkulcs kell, amit Magyarországon egy helyen tudnak megcsinálni, tehát hogyha mi cserélni akarjuk a reduktort ezen a hidrogén palackon, akkor a Magyarországon egy helyre tudunk elmenni, és ez a bronzkulcs, amivel ezt meg lehet húzni, annak megvan az, hogy ezt a bronzkulcsot lehet mondjuk 10-szer vagy 15-ször használni, tehát utána a bronzkulcsot cserélni kell. Ez mind olyan, hogy nem csak magas költség, de logisztika is, tehát hogy nem olyan, mint egy üzemanyagtöltő állomás, ahova mindenki oda mehet és töltheti az autóját. Itt csak a hidrogén töltéshez külön szakvizsga kell, hogy véletlenül se legyen belőle probléma, és hát nyilván az, hogyha hidrogén, akkor ott mindenkinek egy kicsikét még a félelme megjelenik, hogy húha, föl fog ez durranni, vagy szóval mi fog történni, tehát a társadalmi elfogadottságon is kell mindenképpen dolgozni.
Szigma, a holnap világa.
Megrongálódott a bajkonuri űrkikötő a Szojuz űrhajós tartja közben. Ennek ellenére a két orosz és egy amerikai űrhajós sikeresen eljutott a nemzetközi űrállomásra, ahol hosszú időt töltenek el tudományos kísérletekkel. A küldetésről Herceg Zsolt beszélgetett Szabó Oliver Nortonnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával.
A Szojuz 18-nak a feladata, hogy űrhajósokat juttasson a nemzetközi űrállomásnak a fedélzetére, ez sikeresen meg is történt. Nem sokkal az indítás után már dokkoltak is az űrhajósok, és már a fedélzetén tartózkodnak az űrállomásnak. A tervek szerint több mint 200 napot fognak tölteni az űrállomás fedélzetén, végrehajtják a szokásos kísérleteiket, két űrsétát is végrehajtanak majd az űrhajósok, és utána térnek vissza a Földre.
Ez egy orosz-amerikai együttműködés, ugye? Ez odafönt nem nagy hír, de mostanában ide lent, igen?
Igen, a nemzetközi űrállomáson nagyon fontos és tervezett is az egymásra utaltság. Tehát egyik fele se tudja az űrállomásnak üzemeltetni az egészet a másik nélkül. Az amerikaiaknak szükség van az oroszokra, és fordítva is. Már a 2000-es évek óta bevett szokás, hogy ilyenkor Szojuz küldetéseken amerikaiak is repülnek, cserébe pedig annak idén az űrsiklón, most pedig a Dragon űrhajóban ott vannak az orosz űrhajósok. Időnként az lesz benne a hírekben, hogyha csak orosz személyzet repül, mondjuk 2022-ben volt ilyen is, de már inkább ez a ritka.
Ha ez nem is klasszikus verseny, de akár úgy is lehet tekinteni, akkor az oroszok és az amerikaiak úgy körülbelül ugyanazon a színvonalon vannak, ugyanott állnak ebben a versenyben. Egy együttműködés során, főleg odafent a nemzetközi űrállomáson ez bizonyára kiderül.
Az amerikai űrkutatás és űrutazás jelenleg fejlettebbnek tűnik, működik, mint az orosz. Elsősorban azért, mert az oroszok még mindig igazából egy nagyon hasonló Soyuz koncepciót használnak, mint a Szovjetunió annak idején. Amerika pedig folyamatosan fejleszt. Azért árnyalja nyilvánvalóan ezt a szituációt is, hogy éveken keresztül az űrsikló leállítása után csak az oroszok tudtak embert juttatni a világűrbe. Tehát egy egészen kiegyenletett szituációról van szó, de ha egyértelműen meg kéne mondani, hogy melyik oldal a fejlettebb, akkor azt mondanám, hogy az amerikaiak.
Megsérült az indító állomás, amikor elindult ez a küldetés. Miért és mennyire?
Valószínűleg az előregedés az, ami tehet róla, de pontos közleményt a Roszkozmosz, tehát az orosz űrügynökség még nem tett erről. Arról van szó, hogy amikor a Soyuz rakétát felállítják az állomásra, akkor alátolnak egy szerviz platformot. Ez segít egyrészt ellenőrizni a hajtóműveket, illetve itt csatlakoztatják a rakéta rendszereit is az indító állomáshoz. És az indítás előtt ezt a platformot kihúzzák a rakéta alól, pont azért, hogy ne sérüljön meg. Ez most is megtörtént, viszont valószínűleg a rögzítés az nem volt megfelelő, így amikor beindultak a hajtóművek, az alacsony légnyomásnak köszönhetően, ami ilyenkor a rakéta alatt kialakult, kijött a helyéről ez az indító platform, és bekerült a lángok útjába. És úgy néz ki, hogy szinte teljesen meg is semmisült, ami viszonylag nagy probléma, hiszen ez egy létfontosságú alapvető rész az indítóállomásnak.
Lehetett volna azért még nagyobb baj belőle, vagy ez magát az indítást, akár az űrhajósok épségét azért nem veszélyeztette?
Szerencsére az indításra nem volt hatása, tehát az űrhajósok, a rakéta teljesen biztonságban, mindenféle különösebb esemény nélkül elhagyta igazából az indító platformot. Szerencsére személyi sérülés sem történt, úgyhogy bár nyilvánvalóan visszavetheti ez az indításokat Bajkonurból, azért még így is sokkal jobb, hogy igazából emberi élet nem került veszélybe.
Az űrhajósok egy olyan berendezést is felszerelnek, amely a napkitörések előrejelzésére szolgál. Ez egy nagyon fontos kutatási terület, és ha igen, akkor miért?
Föld környezetében, hogyha űridőjárásról beszélünk, akkor a nap az mindenféleképpen a legfontosabb befolyásoló tényező. Itt a Földön is érzékeljük, akár amikor napkitörések nyomán látunk mondjuk Magyarországról is sarki fényt, vagy amikor mondjuk az óceánok fölött az alacsony frekvenciás rádiókommunikáció kiesik, ez mind-mind a naptevékenység miatt van. Az űrállomáson különösen fontos, hiszen fokozott naptevékenységnél nagy mennyiségű töltött részecske jelenik meg a Föld környezetében, ami veszélyt jelenthet az űrhajósokra. Tehát mindenféleképpen a napaktivitás és a napkitöréseknek az előrejelzése itt lenne a Földön és fent az űrállomáson is létfontosságú.
Sigma, a holnap világa.
Az iskolába lépő gyermekek 20%-a nem képes elsajátítani az elsős tananyagot. Ez derült ki a Magyar Tudományos Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanulási környezet kutatócsoportjának vizsgálatából. Gyarmati Éva, a kutatócsoport vezetője szerint a gyerekek képtelenek úgy tanulni, ahogyan azt a magyar iskolarendszer megköveteli tőlük. 8 éves korukig utánzással, kérdésekkel, kipróbálással és játékkal lennének képesek igazán elsajátítani a tananyagot, mondta a nevelés lélektani és klinikai szakpszichológus, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A vizsgálatainkat olyan elsősökkel kezdtük, akik különböző méretű iskolákban, különböző helyeken tanulnak, és az első, ami nagyon fontos, és kiderült, hogy hatalmas különbség van a szerint, hogy a gyerek milyen méretű településen lakik. Tehát például a kis településeken sokkal rosszabb helyzetben vannak a gyerekek, ahol hátrányos helyzetű régiókban. Lényegében nagyon sok gyereknek az iskola készültsége teljesen hiányzik, és nagyon sok gyerek 3 éves szinten van. Tehát az első probléma az, hogy nagyon egyenletlen a gyerekek első osztályos fejlettsége, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a követelményt elég nehezen tudják teljesíteni bizonyos területeken. Más területeken viszont messze az átlag fölött vannak a gyerekek. Hát amit láttunk, hogy nagyjából a gyerekek 20%-a már az első osztály elején problémákkal küzd, és nagyjából azt az 5%-ot lehet azonosítani, akik aztán, ugye sajnos az első osztály az, amikor a legnagyobb az évismétlés aránya, és ott ez körülbelül ilyen 5% körül mozog, vagyis tudjuk azonosítani már azokat a gyerekeket az iskola kezdés elején, akiknek a későbbiekben is problémájuk lesz, ugyanis ezek a lemaradások további lemaradásokat okoznak, és itt nem a gyerekek gondolkodásával, eszével, intelligenciájával van igazából probléma, hanem az idegrendszeri érés az, ami elmarad. Ezen felül a nyelvi fejlettség az, ami problémát okoz. Amivel nagyon sokat lehetne kezdeni, és itt nagyon alapvető hátrányok jelentek meg olyan szempontból, amik még a mozgásos, észleléses szinten, tehát a szenzomotoros fejlettség szinten okoznak hátrányt. Úgy tűnik, hogy elég egyértelmű, hogy például olyan szinte ugye, nagyon elhanyagolt terület, mint az új tudatosság, tehát hogy a gyerekek mennyit használják az ujjaikat, mennyire differenciáltan, mennyire ismerik az ujjaikat, ez meghatározza a tanulási sikerességnek egy igen nagy részét. Még második osztály végén is azok a gyerekek, akiknek első osztályban például az új tudatosság terén problémájuk volt, rosszabbul teljesítenek, jelentősen rosszabbul, mint a társaik, akiknek ez ilyen problémája nem volt.
Hogyan lehet az idegrendszert éretté, érettebbé tenni?
Nagyon fontos, éppen ezek az eredményeink mutatják, hogy a pici kortól kezdve tudatosan történő mozgásos, észleléses, játékos feladatok, amelyeket nyelvi anyagokkal, beszéddel kötünk össze, ezek azok, amik a legjobban segítenek. A kutatásunkban, ez az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának a kutatócsoportja, azt is fontosnak tartottuk, hogy kipróbáljunk módszereket, és a tanítók használtak módszereket, és például egyértelműen ezeknél a gyerekeknél lényegében a mondókázás, tehát a mozgásokhoz kötött mondókázás volt az, ami nagyon sokat segített, amit persze már nagyon jól lehetne akár már az óvodában is alkalmazni, tehát sokkal intenzívebben szükség lenne mozgásos, tehát a tudatos mozgásos tevékenységekre, amit nyelvi anyagokhoz kötünk, tehát beszédhez, kommunikációhoz. Ezért jó a mondóka, ezért jó, hogyha a gyerekek egyszerű kis történeteket, amiket egyszerű történeteket eljátszanak, tehát felolvasták nekik, eljátszák, mozdulatokhoz kötik, ezek mind-mind olyasmik, amik nagyon hiányoznak ma a mindennapokból, vagyis a valódi tevékenység hiányzik ezeknek a gyerekeknek, és ezt nagyon jól lehetne pótolni.
Vizsgálták a pedagógusok, tanárok mentális állapotát, és mire jutottak?
Úgy tűnik, hogy a tanítók nagyon nyitottak arra, hogy bevezessenek új módszereket, de azért ez valószínűleg nagyon megterhelő, mert azt találtuk, hogy azok a tanítók, akik a legtöbb új lehetőséget nyújtották a gyerekeknek. Ők azok, akik mentálhigiénésen sokkal rosszabb állapotban voltak. Elég nyilvánvaló egy olyan helyzetben, amikor nekik lényegében egy olyan tanulási, tanítási környezetben kellene egészen mást végezni, ahol túlzottan előtérbe kerül a minősítés, a gyerekeknek az egyforma haladását elváró, lényegében egy ilyen számunkérő szemlélet, és ezt így, hogy ők más csinálnak, nagyon sokszor nem csak a maga a hivatalos téren kerülnek szembe az elvárásokkal, de például a szülőkkel szemben. Tehát képzeljük el, mikor ő bevezet mondókázást, olyasmiket, amik fejlesztik olyan játékokat a gyerekeknek első osztályban, de a szülők meg azt akarnák, hogy a gyerek már olvasson, már betűket tanuljon, miközben még a beszéd hangjai sem alakultak ki, nem tudja a beszédhangokat sem megkülönböztetni, és úgy kéne neki ugye ezeket betűkre fordítani, és a pedagógusnak ott vannak a módszerek, amikkel segítettük, és nagyon jó lett volna, hogyha többet tudják beépíteni a mindennapi tanulási gyakorlatba ezeket a tanulási zavarokat megelőző és a tanulási kudarcokat így valóban egy sokkal kisebb arányra szorító lehetőséget biztosítani a gyerekeknek. Mondom, nem csak a hivatalos, hanem a nem hivatalos, tehát a szülői elvárások is sajnos terhelik a pedagógust. Így aztán nem csoda, hogy az eredményeink, egyébként mi is csodálkoztunk ezen, de így érthető, hogyha utána járunk, hogy milyen okok vannak amiatt, hogy valóban ezek a pedagógusok sokkal nagyobb megterhelésnek vannak kitéve, tehát nagyobb veszély van a kiégésre, hogyha olyan környezet veszi körül, ahol nem kapja meg azt a támogatást az újításhoz, az innovációkhoz, ami pedig szükséges ahhoz, hogy egy új kockázatos terepen bátran mozogjon.
Szigma, a holnap világa.
Bár Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV ellátás színvonala, még mindig magas a későn kiszűrt betegek száma és alacsony a szűrési hajlandóság, mondta Szávik János, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet centrum vezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szabó Gergő interjúja.
Magyarország még mindig az alacsonyan fertőzött országok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy évente 200-300 új esetet találunk. Jelenleg észlelt szám az 3000, tehát közel 3000 olyan ember él Magyarországon, aki tudja, hogy HIV fertőzött. Az évi 200-300 új eset mellett körülbelül 50 esetben már AIDS diagnózissal jelentkeznek a betegek, és évi 8-10-12 ember hal meg AIDS betegség következtében, szinte kizárólag olyanok, akik korábban nem tudtak a betegségükről, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az AIDS végstádiuma azért ez egy halálos korkép.
Az elmúlt években sokat lehetett hallani arról, hogy az orvostudomány fejlődésének köszönhetően azért a HIV egy kezelhető fertőzés lett. Ez milyen hatással volt a védekezési kultúrára, szokásokra, hogy látja ön orvosként?
Érdekes jelenség, hogy bár nagyon fejlődik a gyógyszeres kezelés, tehát ma már napi egy tablettával elérhető a szinte teljesen hibátlan egészséges életmód, és emellett nem változik a tendencia az évi esetek számában. Tehát hiába vannak jó gyógyszerek, nagyon sokan még mindig nem gondolnak arra, hogy megfertőződhetnek. Mutatja ezt egyébként az elmúlt időszakban megjelent szifilisz esetszám emelkedés. Tehát úgy tűnik, hogy pont a fiatalok, a 20-as, 30-as korosztály, akik a legveszélyeztetettebbek a nem úton átvihető betegségek szempontjából, pont ők azok, akik nem védekeznek. És a nemi betegségek mellett sajnos a HIV-fertőzések száma is emelkedik. Körülbelül 20% jelenleg a fertőzött hölgyeknek az aránya. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a betegség már nem csak a férfiakat érinti. A jó hír az, hogy más rizikócsoportokban nem nagyon látunk betegeket. Gondolok itt az intravénás kábítószerezőkre, a szexmunkásokra, akik bár rendszeresen járnak szűrésre, köztük egész Kelet-Európában is, így Magyarországon sem, ez a betegség nem alakult ki. Ez nagyon jó hír, bár tőlünk keletre fekvő országokban, Oroszországban, Ukrajnában, volt balti tagállamokban a járvány fő mozgató rugója pont az intravénás drogozás, ami hál' Istennek Magyarországra nem jellemző.
Magyarországon mi a jellemző abban a néhány száz esetben, amit önök tapasztalnak? Ugye visszajelzések alapján hogyan terjed ez a fertőzés, már csak amiatt is, hogy erre felhívjuk a hallgatók figyelmét?
Magyarországon is nagyon kelet-európai országban a fő mozgató rúgója a járványnak az a rizikócsoport, ahol férfiak létesítenek más férfiakkal szexuális kapcsolatot. A heteroszexuális esetek aránya alig 10-15%. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy olyan kisbaba születik, aki olyan édesanyától fertőződik meg, aki nem tudta, hogy ő HIV fertőzött, és az intravénás drogosok és a szexmunkások között pedig szinte egyáltalán nem fordul elő a fertőzés.
Hova érdemes fordulni, hol lehet szűrni, mik a legfontosabb tudnivalók?
Azért is fontos, hogy AIDS világnapján és hát más napokon is beszéljünk a HIV-fertőzésről, mert tipikusan az a betegség, aminek hosszú évekig, évtizedekig nincsenek tünetei. Tehát senki ne keressen magán AIDS-re utaló tüneteket, mert akkor nem, hogy késő, hiszen akkor az AIDS tünetei jelentkeznek, ami azt jelenti, hogy az a vírus legalább 5-10-15 éve a szervezetében van. Természetesen a jellemző tünetek közé azért beletartozik a láz, fogyás, nyirokcsó megnagyobbodás, a bőrön látható elváltozás, de nagyon-nagyon sokféle daganat és nagyon sokféle speciális fertőzés az, ami már általában az AIDS stádiumot jelzi. Ezért nagyon fontos, hogy a szűrésekről beszéljünk, hogy mindenki, aki úgy gondolja, menjen el szűrésre, ezt ma már megteheti valamennyi bőr- és nemibeteg gondozóban, a bőrklinikán, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban, illetve az anonim AIDS tanácsadóban. Ezek azok a helyek, ahol akár névtelenül is elvégeztetheti a tesztet, és amennyiben kiderül róla, hogy HIV fertőzött, azonnali gyógyszeres kezelésben részesül, és ezzel nem csak a saját életét menti meg, hanem 100%-osan nem fertőz meg másokat, márha a gyógyszereket teljesen rendszeresen minden nap beszedi, egész életében egészséges életet élhet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.